Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! A keresztény katolikus hitvallás ezekkel a hallatlan szavakkal kezdődik: hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Mi a hallatlan ebben a hitvallásban? Az, hogy Istenben hiszünk? Nem. Hiszen erre kényszerít eszünk, szívünk, múltunk, jövünk, a földi és örök életünk. Hát akkor mi? Az, hogy Istent mi, keresztények, atyánknak merjük nevezni. Persze, ma már oly mindennapi megszokott dolog ez számunkra, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy valaha másképp is lehetett. Pedig ezt a fölemelő tudatot egyedül Krisztus Urunknak köszönjük. Hellász és Róma, görög és római nem ismerte Istenben az atyát. Buta nem látta őt annak. Mohamed sem ismerte annak. Sőt, erre a gondolatra még az ószövetségi választott nép sem jutott el. Még előtte is Isten kemény úr volt, aki mennydörgés villámlás közt adta parancsait, és szigorúan büntetett azok áthágását még a késő nemzedékekben is megtorolta. Innen az előttünk szinte érthetetlen félelem, amely a zsidó népet Istennel szemben eltöltötte, és amelynek eredménye volt, hogy Isten nevét még kiejteni sem merték. Ő az Úr, a hatalmas, különböző jelzőket használtak, de ezt, hogy Isten, Jahvé, ezt sehol nem ejtették ki. És akkor megjelenik az Úr Jézus ajkáról, és elhangzik a hallatlan szó: Abba, Atya, mi atyánk, édes Atya. Ez volt a szájszi fátyol széthúzásának szíved dobogtató pillanata. Az eddig elfátyolodott istenképről maga Krisztus Urunk húzta le a fátyolt, és mögötte láttuk a szent, fölemelő, éltető valóságot, Istent, mint atyánkat. Az Úr Jézus nem szűnt meg lépten nyomon hangoztatni, hogy Isten nem kegyetlen Úr, aki minket rabszolgáinak tekint, de nem is üzletember, akivel a farizeusok módjára üzletet kötni lehet, szívű, mindnyájunkat szerető atyánk. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Így kezdődik az Ószövetségi Szentírás. A legelső szavak elénk állítják a hatalmas, végtelenül bölcs és erős Istent, mindennek forrását, teremtőjét. Ez az ószövetségi istenkép megkapja kiegészítését az új szövetségben. Isten nem csak hatalom, hanem szeretet is. Nem csak törvényei betartásán őrködő szigorú bíró, hanem a törvények megtartására segítő atya is, mi atyánk. Isten a mi atyánk. Hogy mi következik ebből a fönséges, jellegzetes keresztény hittételből? Most a következőkben erről fogok beszélni. A legelső gondolat, amely emberi okoskodásunkhoz legközelebb áll, és amely szinte legtermészetesebben ötlik fel bennünk, ez: ha Isten az én atyám, akkor nincs mitől félnem, mert bizonyára gondomat viseli. Mi erőt adó, bátorító gondolat: nincs mitől félnem, sem az életben, sem a halálban. Nincs mitől félnem az életben. Egész emberi életünk csupa félelem. A kisdiák fél az iskolai feleléstől, az ifjú fél, hogy nem kap állást, az életküzdelemben harcoló férfi fél az ezernyi nehézségtől, az öreg ember a betegségektől, a közelgő fekete kaputól, amelyen mindenkinek egyszer át kell mennie, mert elvégeztetett, hogy az embernek egyszer meg kell halnia, mondja a Szentírás. És most beleszól aggodalmamba a Szentírás: az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom, jó legerőle terel engem ő, kiált fel a Zsoltáros a 22. Zsoltárban. Ne félj! Hogy is félnék, ha több mint 30 helyen olvasom a Szentírásban, ne félj! Mi jó ezt hallani, ne félj! De vigyázzunk, jól értsük meg! Azt mondja a Szentírás, ne dolgozzál, nem! Ne törődjél azt megélhetéssel, nem! Ne igyekezzél, ne fáradj, nem, hanem ne félj! Vagyis dolgozzál, de Istenben bízva. Bízva abban, hogy a kis sajka, amelyben átvezeted ezt az életet, nem fordul fel minden szélre. Ne félj, hogy elsüllyedsz. Bízzál bennem, bízzál a mennyei atyában, mert ő jóságos, szerető atya. Hát kiben vagy, miben is bízzak másban? Izmos karomban? Mi hamar elernyed? Fiatalságomban? Hogy elszaladasz? Életerőmben? Mi törékeny az? Emberekben? No, szabad azokban is, de ugye, akik jók hozzánk, azok rendesen nem tudnak segíteni, akik nem meg tudnának, azok nem akarnak. És most halljátok az Úr Jézus szavát, amellyel földi gondjainkra felel. A ti atyátok tudja, hogy ezekre szükségtek van. Ki tudja? Tudja a ti hatalmas teremtőtök? Tudja, ti szigorú törvényhozótok? Tudja, ti igazságos bírátok? Nem! Az Úr Jézus az nem azt mondja, hanem tudja a ti atyátok. Mi jó is nekem, hogy atyám van, erős kezű, hatalmas atyám. Pusztító orkán tört ki a tengeren, a tajtékzó hullámok, mint dióhéjat dobáltak egy nagy hajót. Az utasok megrettenve, fejüket vesztve kapkodtak, kiáltoztak. Csak egy kis gyermek játszott nyugodtan, a szédületes zűrszavarban, a kormányos kisfia. A hajó végre is megmenekült. Az utasok kíváncsian kérdezték a gyermeket, hogyan tudott oly nyugodtan maradni, abban a veszedelemben nem félt? Félni. Hiszen atyám kezében volt a kormány, felelt a gyermek megkapó naivsággal. Atyám kezében van a kormány. Ó, ha én is el tudnám ezt mondani minden csapásban, amely rám szakad, az élet minden sötét útján, amelyen végig kell mennem. Ó, ha ti én is elmondhatnám magamról az elhagyatottság napjaiban, mint az Úr Jézus mondott, én nem vagyok egyedül, mert az Atya én bennem van. És ha én is elmondhatnám a Zsoltárossal, Uram, benned bízom, te vagy az én Istenem, kezedben a sorsom. Az Úr Jézus vezet engem, nem lesz semmiben hiányom, és ha a halál árnyékában járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Igen, még a halál árnyékában sem. Ha van atyám, van hazám, örök hazám, akkor meg tudok felelni a földi élet leglázóbb, legkínzóbb kérdéseire is. Melyik a legkínzóbb kérdés? Hát ez a világ gigászi gépezete zakatol. Forog, őről, minden igyekszik, zsűrök forog. De mire való mindez? Miért élek? Hogy meghalljak. Ah, hát válasz ez. Miért élek? Hogy mások hasznára legyek? De hát válasz ez. Hiszen újra megkérdezem, hát miért élek? Élnek azok a mások? Minnyáján kínlódunk, verítékezünk. Van ennek célja? Fölfelé megyünk, vagy lefelé? Optimisták legyünk-e, vagy pesszimisták? Hulló falevéle az életünk, nyomtalanul elsimuló tenger hullám, vagy pedig várjánk Istennél, az örök haza, tágra nyílt kapuja. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, azaz van atyám, aki várjám, és halálom előtt elmondom az Úr Jézussal, atyámhoz megyek, és elmondom, atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet. Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek, ugye milyen jó nekünk, hogy az Isten atyánk, gondviselő, szerető, jóságos atyánk. Megemlítek még egy szót, amely mellett nem mehetünk el csak úgy elsikolva az isteni gondviselés gondolatát. Elég elolvasni akármelyik nap egy újságot is, a tömérdek szerencsétlenség, fájdalom, könny láttára igazán megértjük, ha alig van hittétel, amelyet többször kellene ki a kételkedés, mint a gondviselő mennyei atyának gondolatát venni. És megértjük, hogy akárhányszor nekünk, hívő keresztényeknek is, minden lelki erőnk összeszedésére van szükségünk, hogy saját kéteinket el tudjuk csitítani. Valóban atyánk az Isten, aki törődik velünk? A mélységekből kiáltottam hozzá, és nem fordult felém, kezet tört vele, imádkoztam hozzá, oltára lépcsőn, és nem hallgatott meg. Egész életemben hűséges voltam hozzá, most a hajó mégis elsüllyed velem. Egész életemben megtartottam parancsait, most meg nem öl tüdővész bacillusait, rák bacillusait, meg bennem rágják az életfáját. Mikor becsap a villám, mikor gátat tör a megáradt folyam, mikor százával hullanak az emberek a ragályos betegségekben, mikor árván marad öt éhes kis testvér. Hol van olyankor az isteni gondviselés? Nincs gondviselés, hanem csak fátum, végzet. Kemény, kegyetlen sors. Így van megírva a csillagokban, mondják sokan. Kedves Mária Rádió hallgató testvérek, hány megkínzott lélekből fakadt már ki ilyen dermesztő gondolat, nincs gondviselés. Mit felelünk nekik? Mit feleljünk? Ha könnyen venném a feladatomat, tudjátok, mit felelhetnék. Rámutatnék az emberek másik csoportjára, azokra, akik meg hálatelt szívvel éneklik. Igenis, van gondviselés. Kimondatlan nyomorban voltunk, és az utolsó percben jött a segély. Az orvos már feladta a beteg anyánkat, és az utolsó percben meggyógyult. Elültem kísértetlenül. Hiába valónak látszott minden munkám, és a végén mégis sikerrel járt. Van gondviselés. Ezt felelhetném. Érzem azonban, hogy ezzel a válasszal a kérdés még nincs elintézve. Nem elég a panaszkodóknak azt mondanom, nincs igazatok, hiszen íme mi is sokan vannak, akik a szenvedések ellenére is hisznek a gondviselő atyában. Hanem ezt kell mondanom, figyeljetek ide, szenvedő testvéreim. Néhány olyan gondolatot akarok adni, amely titeket is idegesítsen, hogy a földi szenvedések között is ti is ebbe a győzelmi hívő táborba állhassatok. Melyek ezek a gondolatok? Hát itt van először is a világrendje, ami ezzel összefügg a természeti törvények következetessége. Isten renddel teremtette a világot, törvények uralma alá vetette, és nem várhatjuk Istentől, hogy érettünk fölforgassa a világrendjét. A természet erői erősebbek, mint az ember. Az Úr nem azt ígérte, hogy aki benne hisz, azt nem érik többé csapások ezen a világon. Annak nem lesz többé fájdalma, hanem az, hogyha benne bízunk, erőnk lesz legyőzni a fájdalmat. Isten teremtette nem csak az emberi életet, hanem a nehézkedési törvényt is. Ha egy cserép meglazul a háztetőn, annak az a törvénye, hogy leesik. Hiába ez a világ rendje. És ha a ház alatt megy a kisfiad, és agyonüti a lehulló cserép, nem szíthatod miatta a gondviselést. És aztán a csapások magyarázatánál arra is kell gondolnunk, hogy ami az egyikre csapás, ugyanaz talán, sokkal többre áldás. Az orkán talán elsodolta a házat tetejét, de viszont megtisztította a nyomasztóan füllett levegőt is. Egész napos eső jött, elmosta régen tervezett kirándulásodat, és ezen bosszankodol. De viszont, meg ha nem jön az eső, nem lesz termés. Az Úristen bölcsessége ezt már csak jobban tudja. És mi vetődik fel az igazán magyarázó gondolat? Az örök Isten bölcsessége. Olvasuk csak el elgondolkodó lélekkel, Szofoklesz Ödipusz királyság királyát. Akkor fog fellírni előttünk, mit jelent számunkra a megváltás, a megváltótól hirdetett isteni gondviselés. Micsoda szétmorzsolódó tragikum sikít fel abból a szofokleszi darabból, a Krisztus előtti ember lelkének mi zokogása, sírása, a könyörtelen fátum, sors, végzet, vaksors, ökölcsapásai alatt mi kéztördelve tekintett az ember az égre, de az ég szótlan és mozdulatlan maradt. A keresztényt is sújtja az élet, ő is kéztördelve tekint az égre, de ő már tudja, hogy mindnyájunk atya él ott, aki minden gyermeki kérést meghallgat, mind meghallja, mindet teljesít is. Nos, testvérek, vigyázzatok csak! Szabad mindenféle kéréssel Istenhez fordulni. Jaj, mennyi a gondja, a panasza egy földi életnek! Hiszen atyai szíve mindent végighallgatja, aztán bölcsessége és minden tudása válogat a kérdésekben. amelyikről azt látja, hogy végső célunkhoz közelebb visz, megadja úgy, amint kértük. Amelyikről azt látja, hogy veszedelmes, örök célunkra, nem úgy adja meg, ahogyan kértük. Kárba azonban nem vész egyetlen imánk sem. Az égbe küldött egyetlen levél sem marad válasz nélkül. Csak nem úgy kapjuk rá a választ, amint kértük. Nem úgy, ahogy mi, szűk földi határokra szabott eszünk, kitervezte, hanem amint az évezdekben gondolkodó atyánk az örökké valóság kereteiben ránk legjobbnak látja. Már csak mindjárt beláthatjuk, hogy a 2-3 ezer méter magasságban levegő királyisas másképp látja a világot, az embereket, az eseményeket, mint egy kis dombon kapargáló tyúk. És ez a bölcsesség vezeti nem csak az egyéneket, hanem a népeket is. Az igaz, hogy abban az űrzavaros korban, amelyben ma élünk, a mai nemzedéknek különösképpen nehéz meglátnia, vagy elhinnie is a világ fölött őrködő, annak fejlődését irányító egységes fensőbb gondolatot, az isteni gondviselést. Ha azonban a mai káoszból évtizedekre, századokra visszatekintünk, lehetetlen észre nem vennünk a világtörténelem utait, kijelölő isteni gondolatot, lehetetlen meg nem látnunk a gondviselés kezét például abban a történeti tényben, hogy az emberiség fejlődésének sorsdöntő fordulópontjain mindig felbukkan az az ember, vagy az az intézmény, akire, vagy amelyre ebben a korszakban éppen szüksége volt az emberiségnek, hogy története tovább fejlődhessék. Így például, amikor az ókori kultúra megérett már a pusztulásra, de viszont mérhetetlen kár lett volna, ha benne a rejlő sok érték is vele pusztul, ime 1500 évvel ezelőtt feltűnt Szent Ágoston, aki beépítette ezeket az antik kultúr értékeket a kultúra új épületének alapzatába. De az őskeresztény eretnekek elkeseredett dogmatikus lázadásai közt épp így gondviselésszerű Szent Atanázius és Szent Cirillus föllépte. Kelet cezárapapisztikus törekvései közt épp így gondviselésszerű a pápaság világi hatalmának alakulása és erősödése. Viszont a pápaság világi hatalmának tetőpontján, annak egyensúlyozására épp így gondviselésszerű az evangélium szegénységet szó szerint vevő koldulórendeknek a megalakulása. Lehetetlen a történelemben meg nem látnunk az irányító, gondviselő Isten jóságos kezét. Nem vonjuk kétségbe, testvérek, az isteni gondviselés utait, ha nem felejtjük el a Szentírás két nagy gondolatát. Az egyik Szent Pál apostolnak örök szép fölkiáltása, mekkora mélysége az isteni gazdagságnak, bölcsesének és tudásának, mennyire megfoghatatlanok az ő ítélete és felkutathatatlanok az ő útjai, római levél, 14. fejezet. A másik pedig ugyancsak a római levél, de 28. fejezet, 28. verse. Tudjuk pedig, hogy az Isten közreműködtet mindent azok javára, akik őt szeretik. Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! Szédüleses Iranban rohan a prériken az amerikai pacifik vonat. Sötét csillagtalan éjszaka, nyugodtan alszik a sok utas. Csak a mozdonyvezető kémlel előre a sötét éjben, egyszerre, mint ha valami fehér alak libbenne a száguldó mozdony fénycsóvája elé, mintha integetne a vezetőnek, állj meg, állj meg! A vezetőn végigfut a hideg, de a kísértet eltűnik, s rohan előre a dübörgő vonat. Kisváltatva megint itt a kísértet, a vezető ilyetten kap a fék elé, megint eltűnik, rohan a vonat a vagében, de íme harmadszor is itt a kísértet, fehér lepedős karjával ijesztően hadonászik. Állj meg, állj meg! A mozdonyvezető elveszti idegzetét, ész nélkül kap a fékhez, lecsapja, csikorgás, zörgés, vagonok csattanása, csomagok zuhanása, álmukból felriadt ilyet emberek, sikoltozása, mindenki rohan kifelé. Mi az, mi történt? Pár méterrel a pálya hatalmas hídon vezetett át, de a hidat éjjel elsodorta a hirtelenül megáradt folyó, s a tajtékzó hullámok szélén néhány méternyire a parttól, ott áll a prüszkölő, gőzölgő mozdony. És a kísértet, amelyik megmentette a 100 meg 100 embert a folyóba zuhanástól. Hát egy kicsi kis lepke szorult a mozdonylámpa üvege alá, és amint szárnyával ott vergődött, csapkodott, árnyéka a rávezető lámpafényben, mint valami kísértet ugrándozott a rohanó vonat előtt, és megállt Isten kezében. Egy lepke szárny is elég ahhoz, hogy megmentsen vele 100 meg 100 embert, életet, testvérek. Mária rádió hallgatók, hiszek a gondviselő, jóságos, minden embert szerető mennyei atyában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!